Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző év azonos időszakához képest 33 ezerrel, 4 millió 679 ezerre mérséklődött 2024 novemberében, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A munkanélküliek száma 221 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,5% volt a múlt év 11. hónapjában. Továbbra is versenyképesek a hazai üzemanyagárak, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. A dízel üzemanyag havi átlagára 633 forint volt decemberben, amely 3 forinttal, 0,5%-kal alacsonyabb, mint a szomszédos országok 636 forintos átlagértéke. A 95-ös benzin átlagára 617 forint volt, ami megegyezett a környező országokban mért átlaggal. A kormányzati szektor GDP arányos hiánya 2024 harmadik negyedévében 3%, az első három negyedévben pedig 3,5% volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A hiány 621 milliárd forint volt, az egyenleg 133 milliárd forinttal 9,1%-ponttal kedvezőbb az egy évvel korábbinál. A bevételek 570 milliárd forinttal 7,3%-kal nőttek, a kiadások 436 milliárd forinttal 5,1%-kal emelkedtek. Összesen 11 ezerrel lett kevesebb a működő vállalkozások száma 2024 végére, mivel 35 ezer cég szűnt meg, viszont csak 24 ezeret alapítottak az Opten adatai szerint. Továbbra is 15 ezer fölött maradt az új felszámolási eljárások száma, melyek nagy részét az építőipar és a kereskedelem teszi ki, tudatta a cég információs szolgáltató. A Magyar Államkincstárnál igényelhető 2026. június 30-áig a vidéki otthon felújítási támogatás. A közlemény szerint a visszanemtérítendő legfeljebb 3 millió forintos juttatás az 5000 lakosunknál kisebb településeken élő családok számára érhető el. A támogatás a költségek legfeljebb felét fedezheti, igénybe venni az utolsó számla kifizetését követő 60 napon belül lehet. A kiutalt összegben a vállalkozási díj és az anyagköltség fele-fele arányban oszlik meg. A bankok többsége már január első napján meghirdette a munkáshitelt, derül ki a bank360.hu összeállításából. A portál arra hívja fel a figyelmet, a feltételek a jogszabályi kötöttségek miatt hasonlóak, de találni jelentős különbségeket is az elvárásokban. Már január 1-től megtalálható tehát az új szabad felhasználású kölcsön, az OTP, az MBH, a K&H, a CIB, a Granit és az Erste kínálatában is. A szlovák kormány válaszintézkedéseket hoz az ukrajnai gáztranzit leállítására, jelentette be Robert Fico. A szlovák kormánykoalíció és kormánya jövő héten tárgyalja meg, hogy milyen lépésekkel reagáljon konkrétan, közölt a miniszterelnök a közösségi média profilján. Csehország segítséget ajánlott fel Szlovákiának, hogy az ország területén át földgázt importálhasson, miután Ukrajna tehát január 1-ével leállította az orosz gáz szállítását a területén keresztül. Szlovákia a cseh ajánlatra egyelőre nem reagált, közölte a cseh ipari és kereskedelmi minisztérium. Az Európai Bizottság megerősítette, Magyarország elvesztett 400 milliárd forintnyi uniós támogatást, adta hírül a Euronews hírportál. Hazánknak 2024 végéig kellett volna teljesítenie különféle követelményeket ahhoz, hogy hozzájusson a korábban megítélt, de befagyasztott EU-s forrásokhoz. Mivel a kormány ezeket nem teljesítette, Magyarország tehát elvesztette jogosultságát a több mint 1 milliárd eurónyi uniós támogatása, erősítette meg a DPA hírügynökségnek a bizottság szóvivője. Szégyenletes támadásnak tartja a jog, a szabadság, a szolidaritás és a demokrácia ellen a Magyarországot sújtó forrás megvonást a Matteo Salvini vezette Liga jobboldali olasz párt, amely bejelentette, hogy ismét az Európai Parlament elé kívánja vinni az ügyet. A Liga tavaly nyáron az első között csatlakozott a Fidesz által is kezdeményezett Patrióták Európáját frakcióhoz az EP-ben. Csak nem 16 ezer hatásértőt és 132 embercsempész fogtak el tavaly Magyarországon, közölt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 műsorában. Bakondi György azt mondta, bár ez a szám alacsonyabb a korábbi évekhez képest, mégis komoly feladatot jelentett. Két halálos áldozata és 19 sérültje van a tegnap a kaliforniai Fullertonban történt légiszerencsétlenségnek. A tragédiát az okozta, hogy egy kis repülő a felszállás követően egy bútorkárpit készítő üzemre zuhant. Születésnapján január 9-én helyezik örök nyugalomra az ötszörös olimpiai bajnok Tornász Keleti Ágnest. A búcsúztatás délben kezdődik a Kozma utcai izraeli temetőben, írta meg a Nemzeti Sport. Végül az időjárásról. Holnap általában gyengén felhős napos idő várható, számottevő csapadék nem lesz, de a ködös tájakon ónoszszitálás, húszálingózás nem zárható ki. Sokfelé felé lénkül a szél. A hőmérséklet szombaton hajnalban mínusz 5 és mínusz 3, napközben aztán plusz 1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Január 12-én zár a Női kvóta 1, és január 24-én nyit a Női kvóta 2 című kiállítás a Ludwig Múzeumban. Valló Péter rendezésében mutatta be a Radnóti Színház a Ken Loach film alapján készült drámát, aminek a címe Én Daniel Blake. Révész Bálint és Mikulán Dávid sokszorosan díjazott filmje, a Kicks már az HBO Maxon is megnézhető. Január 2-a óta játsszák a mozik a Miénk lesz a holnap című olasz filmet, és január 4-én a Zeneakadémián elindul a Szörényi 80 évad. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva. Az alapításának 35. évfordulóját ünneplő Ludwig Múzeum első alkalommal mutat be kizárólag női alkotók műveiből álló válogatást a gyűjteményéből. A kétrészes kiállítás első fejezete elsősorban a női szerepekkel, illetve a nők művészeti önreprezentációjával foglalkozik. Ez a fejezet január 12-én zárul, hogy utána rövidesen január 24-től helyet adjon a második fejezetnek, amelyben a nők által választott műfajokat, témákat, illetve a nők művészeti teljesítményét és eredményeit mutatják be a múzeumban őrzött műveken keresztül. A kiállítás kurátora Szipős Krisztina. Őt kérdeztem.
Azt hiszem, ennek elvi jelentősége van, hogy kizárólag női alkotók munkáit látjuk most a Ludwig Múzeumban. Figyelemmel arra, hogy általában nők, mint az élet minden területén, a kiállító terekben is háttérbe szorulnak. Ez most egy kompenzáció, ugye, itt a Ludwig Múzeumban?
Igen, hát ez most a kvóta úgy alakult, hogy 100% nőművész, illetve nem egészen igaz, mert két mű esetében van férfi társalkotó, illetve van egy bevezető falunk, ahol kizárólag férfiak által készített aktokat mutatunk be, de ez tulajdonképpen nem önmagáért, hanem egyfajta ellentét párja a kiállított terekben kiállított műveknek. Tehát ott azt szerettük volna demonstrálni, hogy férfi szemmel, hogy látták évszázadokon keresztül a nőket, és a nők maguk, különös tekintettel a nőművészekre, ezzel szemben hogyan pozícionálják magukat, hogyan fogalmazzák meg a saját testükkel, művészetükkel, társadalmi helyzetükkel kapcsolatos gondolataikat.
Van-e szignifikáns különbség a férfi és a női alkotók között? Tehát nyilván fontos az, hogy a nőknek a identitása valahogy megjelenjen a képzőművészeti alkotásokban. Ez hogyan és hol érhető tette?
Ez nagyon eltérő, tehát vannak olyan művészek, akik kifejezetten ezzel a tematikával foglalkoznak, és kifejezetten olyan eszközöket, módszereket, témákat választanak, ahol ez a bizonyos női téma napirendre kerül. Mások, mint például az idősebb generáció sok esetben egyfajta versenyhelyzetben volt a férfi művészekkel, és gyakorlatilag azt kellett bizonyítani, hogy ugyanolyan jó, mint a férfiak. Gondoljunk itt a geometrikus festészetre, vagy bármi absztrakt irányzatra, vagy hasonlókra. De hát nyilván van egyfajta biológiai adottság, pszichikai meghatározottság, és ezentúl rengeteg társadalmi elvárás és szerep, aminek meg kell felelni. Tehát nyilván, hogy ezek valamilyen módon meg fognak jelenni a műben, akár a fizikai szinten, akár pedig a téma szintjén.
Két része van a kiállításnak. Az első rész, ahol ez történik, hogy a nők saját magukat határozzák meg. Itt összesen hány alkotó munkáit láthatjuk, és kik azok?
Nagyjából 21 néhány nőművész. A gyűjteményben ennél sokkal több van, tehát a második részben sokkal több művészt fogunk kiállítani. Itt vannak ugye ilyen egész termet betöltő nagy installációk, amik tényleg ilyen manifestum jellegűek, akár egy interjúsorozat, vagy egy egész termet betöltő videó installáció, tehát most ezeknek is szerettünk volna teret adni. Például ilyen nagyszabású installációt mutat be Drozdi Korsója, de említhetném Eva Kotyátkovát, cseh művésznőt, aki jelenleg a Velencei Biennálén állít ki, vagy pedig Katarzyna Kozira, aki az egyik legfontosabb lengyel kortárs képzőművész, és ugyancsak egy teljes teremnyi installációt állítunk ki tőle.
A kiállítás második részében mi látható majd?
A kiállítás második része januárban fog megnyílni. Ott az 50-es, 60-as évektől napjainkig valamennyi olyan művészt szeretnénk bemutatni, akik a múzeum gyűjteményébe kerültek valamilyen módon. Elsősorban magyar, illetve kelet-közép-európai művészekről beszélünk. Sokkal kevesebb nyugati művész található a gyűjteményünkben, a gyűjtemény jellegénél fogva, de ezek általában valamennyien jelentős, komoly életművet magukénak tudható művészek, hogy itt is egy pár nevet említsünk, Keserű Ilona, Maurer Dóra, Reigl Judit,
Vera Molnár.
Tehát ezek a úgymond nagy nevek, de emellett nagyon sok olyan művész lesz, aki a rendszerváltás után kezdte a karrierjét egy másfajta társadalmi politikai szituációban, de mint kiderült, ez a második, harmadik generáció is gyakorlatilag hasonló problémákkal szembesül nap, mint az idősebb művészek annak idején, egészen bezárólag a legfiatalabb művészekig.
A női kvóta 1 január 12-éig még látogatható a Ludwig Múzeumban, de utána rövidesen január 24-én nyit majd a Női kvóta 2 című kiállítás. A kurátorral, Szipős Krisztinával beszélgettem. Ugyanitt a Ludwig Múzeumban egy emelettel feljebb ajánlom, hogy nézzék meg Nemes Márton Technozen című kiállítását, amely kiállítás a 60. Velencei Képzőművészeti Biennálé magyar pavilonjának anyaga volt tavaly. Nemes Márton munkásságára nagy hatást gyakorolnak a techno szubkultúrák, így a képmező szétrobbantása, majd újrarendezése jellegzetes karakter kölcsönöz absztrakt festményeinek, amik napjaink szórakozó helyeinek képi és fényhangulatait idézik fel. Festészeti és szobrászati elemeket kombináló képtárgyaiban és multimediális installációiban olyan hipnotikus térdinamika jön létre, amely a nézőt a való világ nyerseségéből egy szédítő színmezőbe szippantja be. A budapesti kiállításon a velencei anyag kiegészül egy válogatással a művész elmúlt 10 évben készült alkotásaiból, melyeknek tematikája és technikai megoldásai a Biennálén bemutatott projekt előképeinek is tekinthetők.
For poor people, My life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. I gladly surrender myself to you, body and soul.
A Radnóti Színház legújabb bemutatója az Én Daniel Blake című darab, ami egy 2016-os Ken Loach film adaptációja. Az angol vidéki munkásközegben játszódó történetben egy megözvegyült ácsmester küzdelmét követhetjük végig, aki egyre jobban elveszik a szociális ellátórendszer abszurd módon bürokratikus útvesztőjében. A kafkai alaphelyzet összesodorja Dent és a gyerekét egyedül nevelő fiatal anyát Katie-t. A férfi először csak kis dolgokban segít nekik, majd egyre inkább odaszokik hozzájuk, apává és nagyapává válik számukra. Dent, Schneider Zoltán, Katie-t Mészáros Blanka alakítja. A megrázó dráma magyarországi bemutatóját Valló Péter rendezte, vele beszélgettem.
Egy Jones nevű pali, aki magát a Daniel Blake-et játssza a filmben, az a színész, írta át a film forgatókönyvét ilyen színpadi történetté. 85 éves egyébként a Ken Loach. Ez a fő témája, hogy ezek a különféle kultúrák, vagy ezek a különféle indítatású, benső életű, szocializációjú emberek valahogy hogyan tudnak egymáshoz közel keveredni, hogyan tudnak egymással egyáltalán valamiféle kapcsolatba keveredni. Ez ugye legalább olyan fontos, mint az a társadalmi millió, vagy az a társadalmi kérdésfelvetés, ami hát ebben is van, meg minden.
Nekem ez arról szólt, hogy vannak végtelen szegény emberek, abszolút a periférián. Van, aki azért van a periférián, mert eleve egy olyan rossz családi közegbe született, hogy nagyon nehéz abból kikalapálnia magát. Én a női főhőst látom ennek. Katie és a kislánya, apa nélkül természetesen. Borzalmas háttérrel indulva az életbe, szinte esélye nincs arra, hogy kiverekedje magát. A főhősünk, Daniel Blake, jobb napokat élt.
Persze, csak mi van akkor, ha
így van, csak ugye lebetegszik. És innentől kezdve beszippantja a közigazgatás, mondjuk, hát ugye
még,
a munkanélküli hivatalok.
Van még neki hőse, mert van egy ilyen fiatal munkásfiú, egy rapper, aki rájön, hogy hát, hogyha csalok, lopok, hazudok, akkor azért megy. És a kis főhősnőnek, és amikor kurvának áll, akkor elkezd menni, és van már 300 font a táskájában, és gyümölcsöt vesz.
Fel tudja öltöztetni a kislányát végre, hogy ne csúfolják az iskolában.
Sajnos ugye még azt is állítja a darab, hogy tisztességesen nem is lehet. Tisztességes munkásember, és véletlenül kap valami infarktus félét, vagy nem tudom, bármi ilyesmit, akkor ugye vége a dalnak.
Nagyon nehéz ehhez hozzátenni, pláne egy rögtön így az előadás után, ami érzelmileg elképesztő módon meglöki az embert, mert pontosan tudjuk, hogy nálunk is milyen társadalmi problémákkal kell szembenézni, és ugyan Angliában vagyunk, az angol leszakadt munkásosztályt látjuk itt magunk előtt, akik próbálnak túlélni, de hát egy pici kattanás az agyunkban, és már is itt vagyunk Magyarországon, és naponta halljuk a statisztikákat, hogy hány szegény ember van, és próbál megélni, és nem jut 5-ről a 6-ra, és szinte elképzelhetetlen, hogy tudja kihúzni a hónap elejétől a hónap végéig. És tulajdonképpen ezt tolja nekünk teljes erővel a darab.
Hát reméljük, hogy kattintanak majd a magyar nézők, mert ezért csináltuk, persze. Tehát nyilván én itt nem foglalkozom a Nagymező utcában, hogy mi van Angliában, engem csak úgy érdekel, mint egy gondolkodó ember, de hát engem az érdekel, hogy mi van Magyarországon, én itt élek. Nyilván az ember olyan történeteket keres, ami itt tanulságos.
Összesen 6 színész látunk a színpadon, van, aki többféle szerepet játszanak. Daniel Blake, Schneider Zoltán, egy egészen kivételes formátumú színész, és nem csodálkoznék, hogyha egy kicsit az lett volna a darab választás mögött, túl azon, hogy egyébként milyen nagyon fontos társadalmi mondani valója van ennek a darabnak, hogy a Schneider Zoltánnak adni egy olyan szerepet, amit ő tud.
Azt is nyilatkoztam én, hogy ez abszolút így történt. Tehát én meg is lettem szinte kérő a Kovács Adél által, aki a színház igazgatója, hogy olyan jó lenne már, hogyha Zoli játszana valami olyan testre szabott szerepe, a saját család indítatásától kezdve a saját fizimiskájáig, az ő egész színészetéig, ami végre úgy teljes pompájában felmutatja Schneider Zoltánt meg a színészetét. Nagyon nagy szerencsém, hogy egy ugyanilyen csodálatos színész van a nőnek a szerepében.
Mészáros Blanka.
Mészáros Blanka, igen. Ezek nehéz szerepek, és ugyanilyen nehéz szerepek ezek a hivatalnokok, ezeket a sületlen mondatokat szajkózzák.
És ugyanakkor a másik oldalon, mondjuk nézzük a Daniel Blake szerepét, aki ács, egész életében a két kezével dolgozott, na, ahhoz nagyon jól ért. Egyébként tud boldogulni az életbe, de amikor elveszejtik őt ebben a bürokratikus őrületben, és mindent online kell, és applikációval, amihez ő nem tud kapcsolódni, és hány ember van, aki teljesen kiszolgáltatott azért, mert nem napi munkaeszköze a számítógép.
Igen, persze. Hát ez egy nemzetégi kérdés is. Szerintem rengeteg ilyen ember van a Földön, és valahogy ránk van ez oktrojálva most már, hogy anélkül nem lehet. Miért nem lehet? Miért nem tud a két rendszer legalább addig, amíg az a nemzedék ki nem hal, ennek a megtanulására képtelen? Miért nincs erre egy kis türelem? Teszi fel a kérdést a 85 éves kemlógy. Olyan nagy dolog lenne papír alapon még ugyanúgy futtatni a rendszereket, mint ahogy kötelezik az embert arra, hogy csinálja online. Az öreg ács nem tudja online, és még hány százmillió ember nem tudja a világon online. Nem hiszem, hogy ettől értéktelenebb. Hát mi abban bíztunk, hogy lesz egy ilyen figyelem felrázó ereje. Van benne egy dühös férfi, ugye ott az aranymetszésében a történetnek, aki az egészet Angliában az angoloknak, itt Magyarországon a magyaroknak kitágítja egy szélesebb dimenzióba, hogy itt tulajdonképpen nem egy ember történetéről van szó, hanem egy egész társadalomnak a történetéről van szó. A maga kettészakadtságával, nagyon gazdagokra és szegényekre, politikusokra, maguk érzéketlenségével és az emberekre, akik ezt elszenvedik, és hogy tulajdonképpen nem lehet ilyen birka módon tűrni ezt nagyon sokáig, mert mindenki beledöglik. Körülbelül ez ugye a mondandó, hát reméljük eljut.
Van még négy színész, Bata Éva és Porogi Ádám több szerepet játszanak, igen. Ők a hivatalnokok, ugyanakkor más karaktereként is megjelennek, tehát ők elég sokat kell, hogy öltözzenek, és többféle társadalmi réteget megjelenítenek egyszer s mint. Tehát nekik így az átváltozási képességük, ami szerintem színészi feladatként kihívás lehet.
Remélem, ők is annak élik meg. És hát ugye van egy fiatal ember köztünk, a Juhász Tibi, aki a főiskola mozgásrendezői szakára jár, a Horváth Csaba barátomhoz. Ő egy reppert játszik. Az angol eredetiben egy ilyen fekete elektrik bugi táncos van a filmben, és az itt ugye az nem egy szubkultúra. És akkor sokáig gondolkodtam, hogy mi az a szubkultúra, ami ez kvadrál, és akkor aztán rájöttem, hogy a rap ma igazán fénykorát éri az Azariával, meg a Pogány Indulóval, meg ezekkel. És akkor találtam egy ilyen fiatal rappert, akinek már szintén lemeze jelent meg, a Juhász Tibit, ő maga Yeti, és akkor van ez a rap mint szubkultúra, én szerintem nagyon pontosan talál bele, akár szociálisan, akár tehát minden szempontból ebben a világban. És hát a végén van egy kislány. A Kétének a kislánya. Nagy casting volt, most van két kislányunk. Mindig kettőt választunk a gyerek szereplőkből. Mind a kettő nagyon ügyes és nagyon hiteles. Úgy is kezeltem őket, mint rendes színész kollégákat, mert olyan a szerepük is, hogy nem nagyon lehetett gesztusokat tenni, hogy ők gyerekek, és akkor ők kíméletre szorulnak, mert nem érnék semmit a kíméletemmel ebben a helyzetben, amiben ők vannak, de nagyon szépen meg is felelnek, és nagyon megrendítő a jelenlétük egy ilyen történetben. Az egyiket Ré Ritának hívják, és a másikat Mátyási Kálának.
Nagyon komoly a szerepük, tehát igen, nem csak úgy vannak olyan egyszerűen a színpadon, hát, hanem komoly színészi feladat van. Igen. Szöveget kell mondaniuk, játszaniuk kell, nagyon jó kell kapcsolódni az anyukához, a Daniel Blake-hez, igen, és egyáltalán a helyzetekhez. Nagyon ügyes kislány volt Rita ma.
Örülök neki, hogy tetszett.
Nagyon-nagyon kevés a díszlet, viszont nagyon szimbolikus ereje van annak a nagy gerendának,
igen,
ami le, föl, emelkedik, aztán a földön van, Daniel Blake gyűrközik vele leginkább úgyis, mint ács, de úgyis, mint az életének a szimbólumával, cipeli magával.
Azért ez egy nagy kanosszajárás is, vagy hogyha úgy tetszik, egy nagy Golgota, ugye, hogy ő így végigmegy ezen a történeten, tehát még külön asszociációs lehetőségek is vannak ebben a nagy mestergerendával, amit ő cipel.
Én Daniel Blake. A Radnóti Színház legújabb bemutatóját Valló Péter rendezte, vele beszélgettem. A mozik után most már az HBO Max kínálatában is elérhető a Kicks. Mikulán Dávid és Révész Bálint 12 éven át készült dokumentumfilmje. A magyar-francia-horvát koprodukcióban gyártott alkotás beavat egy budapesti kisfiú Sanyi felnővésének 12 évébe, amelynek során a randalírozó kölyökből felnőtt korára bűncselekménnyel vádolt személy lesz. A film ritkán látott közelségből mutatja be a fiú és a családja mindennapjait, és ezáltal korlelete lesz a leszakadó és magára hagyott városi szegénységnek. A film eddig 9 díjat nyert a legrangosabb nemzetközi filmfesztiválokon, legutóbb itthon a 21. verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilmfesztiválon külön díjat kapott. A Kicks egyik rendezőjével, Révész Bálinttal beszélgettem.
Ami engem egész egyszerűen lenyűgözött, az, hogy micsoda húzás ez dokumentumfilmesként rátalálni egy ilyen típusú történetre, amiről nem tudjátok, hogy hova fog kifutni. Ez ebben az esetben idézőjelbe szerencse, hogy ez egy ekkora történet lett, mert egyébként önmagában is történet, ha nem történik meg. Ez a borzalmas bűncselekmény, nyilván nem szándékos maga a cselekmény, de mégiscsak meghal egy ember. Ez bőven benne van a filmben. Tehát, hogy rátalálni egy ilyen történetre, Sanyi történetére, ami 8 éves korában indul. Ez nyilván a Mikulán Dávid érdeme. Mesélj egy kicsit erről, hogy ő hogy találta meg Sanyit.
Hát a Dávid úgy találkozott Sanyék először, hogy látott három srácot átmászni a Petőfi híd korlátján, ilyen 9-10 éves forma gyerekeket, és akkor ő mint egy ilyen utcai fotográfus, vagy ilyen deszkás videókban gondolkodó figura volt, nála kamera is, meg fényképezőgép, gyorsan lőtt egy fotót. És tulajdonképpen ez volt az első kapcsolat a gyerekek és a Dávid között.
Dávid akkor mit csinált professzionálisan? Mi volt a dolga?
A Képzőművészeti Egyetemen volt első éves hallgató, és akkor miután lőtt egy fotót, el is felejtette ezt az egészet, és ott deszkázott tovább a Boráros téren, és egy fél óra múlva az három srác oda ment hozzá, és elkérte a deszkáját. Ez benne is van a filmben, így indult a kapcsolat. És utána, hát egy pár órával rá már meg is invitálták a Dávidot az otthonukba. És Sanyi egy nagyon energikus, meg nagyon karizmatikus figura volt már egy kicsi korától, szóval valahonnan innen jött ez a vonzódás. És akkor tulajdonképpen ebbe csatlakoztam be később.
Hány évvel később?
7 évvel később.
Tehát 8 meg 7, akkor 15 éves volt
15
Sanyi.
Éves volt Sanyi. Én is nagyon vonzódtam ehhez a karizmatikus figurához.
Dávid szólt neked, hogy figyelj már, Bálint, van itt egy nagyon érdekes kis srác, és már évek óta filmezem, és mit szólnál ahhoz, hogyha beszállnál
ebbe
a projektbe, vagy hogy alakult?
Nem, abszolút nem, fordítva történt. A Dávid ennek a projektnek egy 15 perces ilyen kísérleti rövid film verziójával diplomázott, és én azt láttam a Képzőművészeti Egyetem kipakolásán, és akkor az nagyon nagy hatása voltam, ott többször meg is néztem egymás után, és akkor volt a közös barátaink, és akkor azokon keresztül elértem a Dávidot, és megkérdeztem, hogy lenne kedve ezt közösen tovább fejleszteni, és akkor így indult a mi közös munkánk. Bennem is volt egy ilyen nagyon erős vonzódás az iránt, amit a Sanyi reprezentált, vagy az a világ, meg az a, hogy mondjam, az az erő, vagy az a jelenlét, amit így ő hozott, az nagyon sok szempontból így a saját fiatalkoromra emlékeztetett, vagy legalábbis reméltem, hogy hasonló, de hát nyilván teljesen más volt, mint amiben a Sanyi nőtt fel, meg a Sanyinak a világa. A Dávidnak a diplomafilmjében még bőven nem volt benne ez a tragédia. Igen. Tehát az is már egy olyan energia volt, meg olyan erő volt abban, ahogy így a Sanyi és a barátai így átlátnak a felnőtt világ ellentmondásain, és a városi aknamezőn így ugrálnak. Hogy volt egy olyan kisugárzás ennek az anyagnak, ami így önmagáért beszélt, mindentől független. Tragédia ide vagy oda. Amikor én beszálltam, de talán előtte is az alap kifutása ennek a sztorinak az az volt, hogy a Sanyi hogyan fog tudni önállósulni, hogyan tudja majd azokat a családi mintázatokat meghaladni, amikből jön, és hogyan találja meg a saját otthonát, legyen az egy metaforikus vagy egy konkrét tér. Ez volt a cél, aztán ez a tragédia, ez megcsavart ezt az egész történetet, és hát így most nagyon bizarr, igen, de hogy emiatt, tragédia miatt sokkal szélesebb közönséghez tud beszélni, és sokkal nagyobb a kontraszt a srác felnőtté válásának a végpontja és az eleje között, és így ez az előítélet, amivel emberek felé így tekintünk, sokkal erősebben hazudtolódik meg.
Sanyinak a háttere az a mély szegénység, egy 28 négyzetméteres lakás Ferencvárosban. Tehát Pest belső kerületében a többség számára szerintem riasztó, elviselhetetlen körülmények, hatan élnek, nagymama, apuka, anyuka, egy hasonlókorú fiútestvér, valamint egy egészen pici kislány. Ebben egyszerűen lehetetlenség létezni, tanulni, nyilván az utca a sokkal adekvátabb hely a kisvárt számára, ahol egyáltalán tud valahogy levegőt venni, tud teret teremteni magának. Persze, hogy probléma van vele mindenhol, és a szülők is hát nyilván nem teremtenek egy biztos bázis számára, hogy ő jól tudjon tanulni, hogy fel tudjon készülni az órákra. Noha igyekeznének a maguk borzasztóan limitált lehetőségei között valahogy mégiscsak mintha figyelmet nyújtani Sanyinak, de nagyon nehéz ebben a környezetben. Az apuka nem is biztos, hogy dolgozik. Mama az, aki igyekszik. Az egész családra felfigyel a gyámhatóság, azért ezt is rendesen mutatjátok. Tehát van egy nagyon erős dokumentáló jelleg ennek a filmnek, és ebben elképesztő mennyiségű munka lehetett figyelemmel kísérni azt, hogy Sanyi 8 éves korától hogyan halad előre egészen 20 éves koráig.
Nagyon nagy meló volt, egyszer ki is számoltuk, már nem tudom, hogy mik voltak, de sok ezer óra. Az eleje sokkal kevésbé forgott a család körül, tehát az eleje az tényleg arról szólt, hogy vannak ezek a srácok, akiknek nincs gyerekszobájuk, és így élik a városi tereket, és a gördeszkázás, meg az ilyen városi sportok, meg ilyen játékok mentén van egy ilyen közös felületük a Dávidékkal, és játszanak.
Ezen a ponton, amikor ezt látjuk, elképesztően intenzív a film, szóval egyszerűen még nézni is sok. azokat a képsorokat, ahogy látjuk azt a felfokozott tempót, ahogy Sanyi és a baráta élik az életüket. És a levegőt kap az ember, amikor egy kicsit lenyugszik a film, és más tempóban megy előre, mert az sokáig bírhatatlan. De valószínűleg az ő életük is bírhatatlan, tehát kell ehhez a hiperaktív valamiség, ami valószínűleg a Dávidban is benne van, aki ott volt a kamerával is, forgatta, és ment ugyanebben a tempóban a gyerekekkel. Tehát ez önmagában fizikailag is egy elképesztő teljesítmény, úgy gondolom.
Igen, ez biztos.
És úgy vettem észre, az ő kiderül különösen az anyukának a egy-két elejtett mondatából, hogy nagyon elkezdtek bízni a Dávidban, és a Sanyi nagyon-nagyon fontosnak tartotta a Dáviddal való kapcsolatot. Tehát ő volt az, akire rá tudták bízni a gyereket, hogy igen, ha vele vagy, akkor jó kezekben vagy.
A Dávid úgy szoktam mondani, hogy egy vadrokonság alakult ki. Egy ilyen önkéntes babysitterkedési akció sorozat volt, amiben kialakult egy nagyon erős bizalom a szülők felől, a Dávid felé, meg szerintem a vice versa, és aztán én, amikor ebbe beszálltam, akkor én tulajdonképpen ezt megörököltem, ezt a bizalmat. Akkor viszont egy kicsit átalakult a kapcsolat, mert hogy a szülőkkel való beszélgetések egy szervesebb részévé váltak a közös létnek, mert a Sanyi már pubertált, és így igazából cikik voltunk, mi is, meg a szülők is, és akkor mi ott maradtunk együtt várni a Sanyit, és lehetett ventilálni, hogy mit kéne csinálni. Akkor a Nagyival is, meg a Sanyi mamájával is aktívan sokat beszélgettünk arról, hogy ők miben vannak, meg a Sanyi miben van, meg hogy érzik, hogy miket lehetne csinálni.
Tehát amikor te beszálltál, és akkor már ugye azt mondtuk, hogy 15 éves volt Sanyi, akkor egy kicsit azért más irányba ment a film. Ez nem csak attól lett más, hogy te beszálltál, hanem azért, mert Sanyi közben fölnőtt.
Igen, pontosan. Tehát Sanyi élethelyzete változott meg, tehát akkor egyrészt szobafogságban volt.
A gyámhatóság is kezelésbe
vette őt. Az is azért volt. Meghaladtak a hiányzásra egy bizonyos óraszámot, és úgy tudta a Móni...
Ez anyukája.
Igen. Garantálni, hogy ebből ne legyen több, hogy nem mehetett el. Én nagyon sokat mobilozott, akkor találtam meg ezt a konditermet, vagy hát a házban talált egy olyan helyet, ami az övé lehetett, és ahol így kialakíthatta a saját életterét. Alapvetően az egész történet kicsit erről szól. Sanyinak egy ilyen keresése, hogy hol tud otthon lenni.
Sanyi 16 éves volt, amikor játszásiból felgyújtottak egy matracot.
Így van.
És az konkrétan a Rádai utcában volt egy kollégium mellett.
Két nappal töltötte be a 16-ot.
Más a büntetési tétel is.
5-15-2-8.
Mivel vádolják őt tulajdonképpen?
Gondatlanságba elkövetett emberölésért. -3 fokba éjszaka egy klingeltéglás épületnek volt döntve ez a matrac, csak ott pont abban volt egy mélyedés, ami mögött egy vasajtó volt, amit ők nem láttak. Ez a vasajtó felforrósodott, és a vasajtó másik oldalán illegálisan volt tárolva egy fa szekrény, meg WC-papírok, és így 8 perc alatt egy elektromos tüzet okozott ez a felforrósodott vasajtó, és leégett az épület.
És meghalt egy ember.
És meghalt egy ember, és több száz embernek elvesztek a cuccai, meg bennéktek, szóval egy ilyen őrületes.
Ez nagy hír volt, még Orbán Viktor is feltűnik a filmetekben.
Bizony.
Mint aki meglátogatta ezt a helyszínt.
Igen, igen, ő is elment.
A történet a mai napig tart, még mindig nincsen ítélet. Sanyi egyfolytában várakozásban van.
Most októberben volt egy elsőfokú ítélethozás, amit fellebezett a ügyészség, mert hogy a Sanyi meg a harmadrendű vádlott, őket garázdaságért ítélték csak el, de az ügyészség szeretné őket is börtönbe látni, úgyhogy ők másodfokra mennek, és még nincs jogerős ítélet sajnos.
Ez a része, hogy pont mi történik majd velük, ez már nincs benne a filmben. A film nagyjából ott ér véget, hogy Sanyi várakozásban van. Van egy barátnője, ez talán egy lehetőség számára, hogy stabilizálódjon az élete, máshol él, normálisabb körülmények között, és itt elhagytátok Sanyinak a történetét. Miért hagytátok abba?
Hát mert megtörtént az, amire vártunk. Tehát a Sanyi megtalálta a saját otthonát, megkremtette a saját egzisztenciáját, elköltözött. Az, hogy megtörtént ez a baleset és ez a tragédia, az egy eleme ennek, én azt gondolom. Próbáltuk ezt nem erre kifuttatni, mert ezt nem lehet, mert hogy az embernek ez marad meg hogy ez mindent átír ez az élmény, meg ez a történés. De ettől függetlenül az intenció az volt, hogy addig forgatunk, amíg meg nem történik a leválás, meg a Sanyinak az önállósodása, és ez megtörtént.
A film egy látlelet. De nem dolgoztatok azon különösképpen, hogy megnézzétek azt, hogy a gyámhatóság mit csinál, az önkormányzat, hogy viszonyul a családhoz. Tehát nagyon-nagyon érintőleges az, hogy esetleg utána járjatok, és egy ilyen szélesebb képet mutassatok, hogy több oldalról megvizsgáljátok a jelenséget magát. Tehát ez egy nagyon-nagyon más típusú film is lehetett volna, amennyiben erre a vonalra vittétek volna.
Igen, gondolkodtunk ezen, hogy iskola, gyámhatóság, de alapvetően az izgatott a legjobb, hogy minél közelebb kerül kerülni és maradni a Sanyihoz, és hogy ezen keresztül azt az életérzést, vagy azt a hangulatot, amit ő hoz, azt így átadni a nézőnek. Ezen túl az ilyen felelősség szempontból, vagy ilyen új mutogatós szempontból nagyon sokat agyaltunk. Egyrészt a saját felelősségünkön, a szülők felelősségén, akkor a gyám, tehát hogy ezeken így végig mentünk, de végül arra jutottunk, hogy csak a saját felelősségünket van jogunk pedzegetni, mert minden oldalról annyi sok sebből vérzik a történet. És akkor valahogy arra jutottunk, hogy ha valamit így meg kéne mutatni, akkor talán azt az érzést, ami bennünk volt, hogy miért nem tudtunk többet ott lenni, vagy miért nem voltunk ott olyan pillanatokban, amikor szükség lett volna ránk, és hogy talán ezen az érzésen keresztül, ami így meg tud fogalmazódni, egy ilyen össztársadalmi felelősséget így jobban tudunk ábrázolni, hogy a néző is elgondolkozzon, hogy vajon ő miért nem volt ott, vagy miért nincs ott, amikor ilyen dolgok történnek, miért megyünk el emberek mellett az utcán, akik fetrengenek. Inkább ezt az érzetet erősíteni, ezt a kollektív felelősséget.
Kicks, az HBO Maxon is megnézhető dokumentumfilm egyik rendezőjét, Révész Bálintot hallották.
Van egy póráz, mely itt végződik a szívemben, és a szívem egy rendetlen világban él, és magában ráncigál minden felé, milyen mesés is lenne, ha egyszerre egy helyen nyugizna csak. Mesés álom, édes álom,
Január 2-án került a mozikba Paola Cortellesi filmje, A miénk lesz a holnap. Az olasz szupersztár által készített alkotás nem csak a Római Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját és a zsűri külön díját nyert el, de a 2023-as év legnézettebb filmje lett hazájában, maga mögé utasítva például a Barbie-t és az Oppenheimert is. A történet Rómába visz, 1946-ba. A főhősnő, Délia, nap mint nap teljesíti a lehetetlent. Viszi a háztartást és mindenféle munkákat vállal, foglalkozik a gyerekekkel és idős apósával, elviseli a háborút megjárt férjedű kitöréseit. A fáradhatatlan nő mindent megtesz azért, hogy férhez készülő lánya ne jusson hozzá hasonló sorsra, de erőfeszítései hiába valónak tűnnek. Egy számára címzett levél azonban szokatlanul bátor tettre készteti. A miénk lesz a holnapról Gyárfás Dorka filmes szakújságíróval beszélgettem.
Amit a cím ígér, az mégig talán, hogy mitől lesz miénk a holnap. És én, ez egy személyes, szubjektív érzésem, már nagyon régen izgultam ennyire filmen. Nagyon-nagyon izgultam a főhősnőért, hogy mi fog történni. Benned milyen élmények voltak a filmmel kapcsolatban?
Hát én veled ellentétben nem szoktam túl nagy figyelmet fordítani a címekre, de ez nem csak a filmeknél, hanem a könyveknél, vagy a könyvek alcímeinél, vagy fejezet címeinél is ugyanígy van, hogy valahogy úgy átsiklik rajta a szemem, és nem várok emiatt a címhez képest semmit. De abban teljesen egyetértek, hogy az film utolsó két perce visszamenőleg mindent átkeretez, és hogyha valaki a címből indul ki, akkor a film végig egy rejtély marad, vagy egy rejtvény marad, és szerintem nagyon okos szerkesztés ez, hogy a végén mindent más kontextusba helyezni egyetlen jelenettel. Ez csodálatos. Nagyon tetszett nekem is.
Én is csak ilyen jelzőket tudok mondani.
És ezért nem szabad elárulnunk, hogy hogy
ér véget a film. Csak az, hogy csodálatos, katartikus.
Annak ellenére, erejű. Hogy arról szól a film. Arról az utolsó két percről, és az összes korábbi történés ennek ágyaz meg, és ahogy a vége egy más kontextusba helyezi az egészet, ugyanúgy az eleje vagy a közepe is más kontextusba helyezi a végét.
1946-ban vagyunk Rómában, ugye egy évvel a háború vége után amerikai katonák még állomásoznak a városban, nagy a szegénység, és belecsöppenünk abba a világba, abba a nagyon erősen patriarchátussal megterhelt olasz családba, ahol a nőnek egy szerepe van, állhat a konyhában, és lássa el a feladatát, és az igazi férfi macsó mentalitásba nagyjából percenként bele tudunk ütközni. De amit egyébként szoktunk tudni, hogy az olaszoknál még akár még ma is
így van,
nyomaiban nagyon erősen meg lehet ez még, de akkor aztán különösképpen. És egy család életét követjük végig tulajdonképpen, de van nekünk egy főhősünk, az anya, akinek a szemén keresztül zajlik ez az élet. Nekem nagyon tetszett a színésznő.
Paola Cortellesi. Nagyon ismert komika, népszerű tévéműsorokban és tévéfilmekben, illetve népszerű mozifilmekben játszott, de elsősorban így a komikai oldalát ismerik az olaszok is. Ez az első rendezése, és rögtön egy egyáltalán nem vígjátékkal rukkolt elő, hanem egy komoly mondandóval, ami egyébként a saját családjából is származik, tehát ő elmondta interjúban, hogy a nagymamája és a dédmamája történetéből inspirálódott, úgyhogy ez egy hatalmas nagy meglepetés volt az olaszoknak is, hogy a Paola Cortellesi egy ilyen filmmel állt elő, de szerintem az ő hírneve nagyon sokat számított abban, hogy ez a film akkora siker lett Olaszországban, amekkora, tehát ez annak ellenére, hogy egyáltalán nem egy könnyű film, és semmi gesztus sem tesz azért, hogy népszerű legyen, tehát fekete-fehér, kezdjük ott. Ha egy producer meghallja, hogy egy rendező fekete-fehér filmet akar készíteni, már megpróbálja lebeszélni, mert azt gondolná, hogy arra nem mennek be a nézők. Aztán ez nem egy gyors tempójú film, tehát az embernek érdemes arra felkészülni, hogy egy kicsit beleereszkedjen, és egy picit időutazásban vegyen részt, a tempót tekintve is, nem csak a film stílusában. Ahogy mondtad, ez egy szegény közegben játszódik, tehát nem is könnyű világot ábrázol, és a mondandója is elég komoly, szóval tényleg nagyon érdekes, hogy mindezek ellen ellenére közönség siker is lett ez a film, amellett, hogy szakmai díjakat is kapott, és Paola Cortellesi személye szerintem ebbe biztos, hogy szerepet játszott. Főszereplőként is nagyon más arcát mutatja, mint a korábbi filmekben. Nem csak a karakter, hanem az arca konkrétan. Tehát, hogy nagyon erősen sminkelt arcot, és szép frizurákkal keretezett arcot mutatott eddig, és itt egy sokkal natúrabb változatát vállalta.
De így is látszik, hogy szép.
Gyönyörű.
Nő. Igen. Nagyon szép nő, és nagyon szép nő a lánya, aki eladósorba kerül.
Paola Cortellesinek is van egy lánya, és az is fontos inspiráció volt ebben a történetben, hogy ő a lányának szeretne egy utat mutatni, amihez a dédmamája vagy a nagymamája történetét is felhasználja. Tehát, hogy itt női ágon hogyan örökítünk tovább dolgokat, értékeket, elveket, tehát ez nagyon fontos szempont volt számára. Az ő lánya egyébként még csak 12 éves, úgyhogy még fiatalabb, mint a filmbeli lánya.
Igen, itt a filmbeli lány legalább 17-18 éves, és nagy vágya, hogy férhez menjen.
Inkább azt mondanám, nagy vágya, hogy kitörjön otthonról. Ennek igen, ez az útja.
És ott azért nagyon fontos, hogy mit alakítanak a családnak a tagjai, az apa, a nagyapa, és van még két fiatalabb fiú a családban, akik tökéletesen leképezik már egészen kamaszként is azt a mintát, amit az apjuk meg a nagyapjuk mutat számukra. Meg hát persze vannak még a családon kívül is.
Van egy nagyon fontos barátnő szerintem a történetben, aki mindig biztatja arra, hogy vállalja saját magát, és ne egy ilyen házi rabszolgaként éljen. Mert az ő házasság egy picit másmilyen, az egy picit egyenrangú. És szerintem az egy nagyon jó karakter, és jó színésznő, aki játszott, el is nyerte érte a legjobb női mellékszereplőt a Dréma, Dávidi Donatello-díjat. Én egy férfival néztem ezt a filmet, és azt láttam, hogy ez férfiként is nagyon érdekes volt. Szóval én annak örülnék, hogyha ezt nem egy női filmként könyvelnénk el, és nem csak nők néznék meg, hanem férfiak is egy picit magukévá tennék a női nézőpontot, és felismernék, hogy milyen egy patriarchális társadalomban nőként élni, vagy egy patriarchális családban nőként élni. Paola Cortellesinek pont ezért volt célja megcsinálni ezt a filmet, hogy ezzel játszon, hogy mi az, ami kortárs, mi az, ami megmaradt ebből a világból, és mi az, ami elmúlt, hogy ezzel szembesítsen minket. Lehet, hogy érdemes bekészíteni egy zsebkendőt, mert elmondta, amikor kizumol a kamera, de így váratlanul, hogy kirántják a zoomot, nem tudom, hogy ismered ezt a mozdulatot, amikor a közeliből egyszer csak egy ilyen társadalmi kép megjelenik, és az embert úgy arcul csapja a valóság, az, hogy ez mennyi nőnek a valósága, hogy ez évszázadok valósága, ez szerintem fantasztikus és megrendítő. Tehát tényleg egy ilyen megrendültségérzéssel megyünk ki a moziból.
Miénk lesz a holnap? Paola Cortellesi filmjéről Gyárfás Dorka filmes szakújságíróval beszélgettem. Thank you. Szörényi 80. A 2025-ös év Szörényi Levente számára e kerek számjegyében fog telni. Az 1945-ös születésű Kossuth és Erkel Ferenc díjas zeneszerző, gitáros énekes, a magyar pop-rock zene egyik alapító atya és egyik legmeghatározóbb alakja. 1965. januárjában lett tagja az Illés együttesnek, amelyel megteremtették a Kárpát-medencei ihletésű magyar nyelvű beat zenét. A 70-es, 80-as években a szintén megkerülhetetlen fonográf vezetője és frontembere volt, de remek szólólemezei is jelentek meg, majd rockoperákat jegyzett zeneszerzőként. Több tucat sikeralbum, filmzene és színpadi darab, többek közt az 1983-as István a király című rockopera zeneszerzője. Szörényi Levente születésnapja ugyancsak április 26-án lesz, de számára már január 4-én indul a jubileumi év a Zeneakadémián. Nagy formátumú műveiből, rockoperáiból hangzanak majd el részletek, így például a Kőműves Kelememből vagy az István a királyból. Hallhatjuk majd a Fényes Ölednek Édes Örömében című oratóriumot, de az Attila Isten kardját is. Sok kiváló énekes, így Heszku Ági, Pasztircsák Polina, Feke Pál és Novák Péter is fellép majd, és ugyan lesz egy rock szekció is, de a hangzást a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, a Lunária Női Kar és a Magyar Nemzeti Férfi Kar határozzák meg. A mai merítés végén hallgassuk az István a királyból a Szállj fel, szabad madár című dalt. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották. Thank you.